114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Nyár közepére elfogyott, amit a Föld egy év alatt adni tud. Ezzel a témával kezdünk ma 2025. augusztus 12-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Megvalósulhat-e a régi álom? Elindulhat-e a metró meghosszabbítása? A vízbefulladás megelőzésének világnapján július 25-én a gyermekek biztonságára hívták fel a figyelmet. A természet átalakítása minden esetben az ökológia egyensúly megbontásával jár? Nem a közösségeket védi. A tulajdonjogot korlátoz és a szegényeket diszkriminálja a helyi önazonosságról szóló törvény. Ma te mit teszel? Címmel új ismeretterjesztő sorozatot indít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Miért pont tanárokból lesznek a legjobb hivatásos tanácsadók? Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időkép.hu szerint napról napra melegszik az idő. Szerdán folytatódik a napos, száraz idő, felhőszinte sehol nem lesz az égen. Északnyugaton élénk lesz a délkeleti szél, hajnalra még sok felé felfrissül a levegő, 9-17 fok várható. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Csütörtökön és pénteken is napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem várható. Mérsékelt helyenként élénk lesz a keleti légmozgás. A legmelegebb órákban csütörtökön 33-38, pénteken 34-39 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton a sok napsütés mellett már fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek felettünk. Északnyugaton egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Egy hideg front miatt késő délután és este többfelé egyre inkább feltámad az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 33-40 fok között valószínű. Vasárnap napos, gomoly felhős idő ígérkezik, helyenként záporral, zivatarral. Az északies szél többfelé élénk erős lesz. Délután 28-36 fokra van kilátás.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Idén már július 24-ére esett a túlfogyasztás világnapja. 2025-ben minden eddiginél korábban jött a túlfogyasztás napja, több mint egy héttel ezzel előbb, mint tavaly. A tendenciát úgy aggasztó, az emberiség egyre gyorsabban és éli fel a bolygó természetes erőforrásait, miközben épp azok a rendszerek, erdők, vizek, talajok, ökoszisztémák roppannak meg, amelyek a fenntartható életünk alapjait jelentik. És a telefonban itt van Fehér Zoltán, a WWF Hungary természetvédelmi vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ennyire ijesztő ez a dolog, mint amelyre itten akadozva mégiscsak felmondtam a fontosabb mondatokat? Mert azt minden évben sokszor rádiózunk erről a témáról, és minden évben úgy érezzük, hogy egy héttel, két héttel minden rövidülnek ezek az időpontok. Miről szól ez az egész?
Hát igen, ezt sok nem szokták érteni, hogy mit jelent az, hogy elfogynak a föld erőforrásai az év közepére, és akkor mi történik utána, hiszen ugyanúgy megy tovább az élet látszólag. Igazából itt arról van szó, hogy a Föld, mint természetes rendszer képes megújulásra, képes létrehozni, illetve megújítani természetes erőforrásokat. Mondjuk gondoljuk arra, hogyha az erdőben nőnek a fák, a vizek képesek öntisztulása, tehát a szennyvíz jut beléjük, akkor azt a bennük élő organizmusok egy idő után megtisztítják, de hogy ennek vannak korlátai. És ahogyan mi használjuk, mi földlakók a jelenleg az erőforrásokat, az többet veszel a földtől, mint amennyit a föld megújítani képes, és erre hívja fel a figyelmet a túlfogyasztás napja, hogy körülbelül olyan 1,8-szer annyit fogyasztunk, mint amennyi még fenntartható lenne.
Ez ijesztő, hogyha belegondolok, akkor gyakorlatilag apadnak a... És mi lesz akkor, hogyha például elfogynak bizonyos erőforrások, mert ugyan hallok híreket kisebb-nagyobb területekről, arra emlékszem, például a Húsvét-szigetek azért néptelenedett el annak idején, mert az összes fát kivágták az ott élők, és egyszerűen az életfeltételeik megszűntek, de így tűnne el minden a világban?
Hát tulajdonképpen a Húsvét-szigetet valóban egy ilyen kis mikrolaboratóriumként szokták felhozni, hogy ugyanaz történt ott kicsiben, mint ami a Földdel történhet nagyban, hogyha nem vigyázunk. Persze azóta a Húsvét-sziget lehetséges tragédiájáról vannak más párhuzamos elméletek is, sokan vitatják ezt az elméletet, de egyébként nagyon szemléletes jó példa arra, hogy van egy sziget, ami a semmi közepén kénytelen a saját erőforrásaiból gazdálkodni, nem lehet elhagyni, nem lehet onnan elmenni, mert itt több ezer kilométerre van a legközelebbi szárazföld, és a lakói egy darabig úgy élnek, hogy egyensúlyban élnek a természettel, és aztán valami így megborul, és ez az elmélet lényege, hogy tulajdonképpen az erdeiket vágták ki, ennek következtében a talajokat az erózió lemosta, ezek után nem voltak képesek minőségi mezőgazdasági termékeket előállítani, hajózni sem tudtak, mert hogy hajókat sem tudtak már készíteni, így aztán a halászni sem tudtak, és rászorultak az egészen a sziget közeli tengeri élővilág fogyasztására, de hát azt is kimerítették, akkor utána jöttek a belső ellentétek, a háborúk, kanibalizmus, mit tudom én, micsoda, tehát elég sötét jövőt fest ez. És ez az egyik lehetséges út, ami a földlakók előtt áll.
Hol hibázunk legtöbbet? Mert ugye azért ott is túlzottan magabiztosak lehettek akkor a szigetlakók, de hát itt hol hibázunk, hol érezzük olyan nagyon a magabiztosságot? Mert gondolom az, hogy mi sokszor beszélgetünk a dologról, nem rendíti meg a közéletet, továbbra is mennek a mindennapos történetek egymással a rovására, de hol hibáznak leginkább az emberek?
Hát az egy szerintem két külön kérdés az, hogy miért nem veri ki a biztosítékot, ez hamarabb ez a tény. Hát talán azért, mert hogy tényleg nincsen kézzelfoghatóan jól látható jele minden esetben. De egyébként, hát ha mondjuk arra gondolunk, hogy ahogyan az Araltó például kiszáradt a fenntarthatatlan vízgazdálkodás következtében, az is egy ilyen példája volt annak, hogy amikor az ember meggondolatlanul nyúl bele a természetbe, akkor milyen katasztrófát tud előidézni. De hát ugyanez a ókori erdőirtások a mediterrán környékén, a ötközi tenger környékén, azok is egy ilyen kisebb fajta katasztrófát okoztak. Sőt, történészek több ilyen esetet mondanak, például a maja kultúra bukását is ezzel hozzák összefüggésbe egy ökológiai katasztrófával, vagy a késő bronzkori kelet-mediterrán kultúrák bukását is egyfajta ökológiai katasztrófával hozzák párhuzamba. Csak az a helyzet, hogy ezek azért történtek meg, mert akik ott akkor és ott éltek, nem érezték a problémát. És egyébként, hogy miért van ez? Nyilván azért, mert hogy a közérdek és az egyéni érdekek nagyon sokszor nem esnek egybe.
Hát igen, csak hát az egyén, tehát ilyen szempontból a mozgástere sokkal szűkebb, nyilván mindenki segíthet ebben a történetben, de egy döntéshozóknak van felelőssége és szerepe, akik hát nagyobb léptékű döntésekkel meghatározhatnak nagy területeket, korlátozhatnak, vagy éppen szabaddá tehetnek dolgokat, úgyhogy itt a döntéshozóknak szerintem meghatározó szerepe van.
Hát egyértelműen, csak ugye a döntéshozóknál is az a helyzet, hogy egy politikus is ciklusokban gondolkodik. Talán Jean-Claude Juncker mondta azt, hogy tudom, mit kéne csinálni, de ha megcsinálnám, akkor nem választanának újra. Ez egy nagyon cinikus mondás, de sajnos egy politikus fejével gondolkodva ez egy racionális dolog. És miután az elit hozza a döntéseket, és az elitnek mindig nagyobb mozgástere van, akár abban, hogy miután tönkretettek mindent maguk körül, akkor ők tudnak a legkönnyebben elmenni, ők még a legnagyobb biztonságban vannak, a legnagyobb anyagi biztonságban, tehát amikor az elit hozza a döntéseket, nem mindig a közjó érdekében dönt.
Hát ezt teljesen értem, és ezt érti mindenki is. De hát kérdezem, van-e olyan a világban, olyan mintaállam, vagy minta megközelítés, amit lehetne propagálni? Mert ugye az egyik oldal nyilván ostorozzuk, hogy mit nem csinálunk jól, de vannak olyanok, amit többé kevésbé jól csinál a Földön az ember?
Hát ez egy jó kérdés. Nyilván számos jó példa van, és egyébként a társadalomnak egy, ahogy a közélménykutatások mutatják Magyarországon, és a társadalomnak egy egyre szélesebb, bár még mindig kisebbségben lévő része az, aki érti a problémát, aki felelősséget is érez, sőt, aki az egyéni fogyasztói szokásaiban, viselkedésében próbál minél fenntarthatóbban működni. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy amíg a gazdasági rendszer, meg a szakpolitikai környezet ezt nem támogatja megfelelően, akkor az egyéni fenntarthatósági törekvések sajnos kevesek.
Hát ezért keresem, mert az egyik oldal lehet ostorozni is, és kell is tulajdonképpen minden folyamatot, ami egyébként rombol, de az is érdekes lenne, hogyha lehetne bárkit is megmutatni, legalább úgy, mint ő. És ez nagyon sokszor egyébként sokkal többet segíthet, mert az emberek szeretnek hasonlítani a sikerekhez, és ők is szeretnek sikereket elérni, az elismerés mindenképpen népszerű, úgyhogy talán fenntarthatóságban is érdekes lenne látni egy-két igazán érdekes megoldást.
Hát, hogyha a példákat keresünk, akkor azt lehet mondani, hogy amit a Föld 1970 előtt csinált,
az kéne most is.
Nagyjából 1970 táján volt az a pont, amikor a Föld átlépte ezt a december 31-i túlfogyasztás napját, vagyis a földlakók együttesen nagyjából annyit fogyasztottak, mint amennyit a Földnek az erőforrása volt. Csak hát azóta egyrészt a bolygó lakosainak a lélekszáma is nőtt, tehát egyre többen vagyunk, ráadásul egyre magasabb életszínvonalon egyre többet fogyasztunk. Ez pedig egy ilyen gyorsuló spirált jelent.
Hát, akkor szerintem évenként fogunk sokat beszélgetni erről a dologról, de nagyon érdekes lenne, hogyha esetleg tudhatnánk ebbe az értelemben valami előre mozdulást, mert ijesztve ez a hetekkel csökkenő tulajdonképpen, hogy is mondjam, hogy szokták ezt mondani, hogy fogalmaztuk ezt pontosan, hogy legyek ilyen szakszerű. Tehát ez a föld tartalékainak a fölérése.
Hogy az erőforrások, az erőforrások.
Igen. Tehát ez tulajdonképpen, hogyha ez csak így beszélgetünk, hogy szólam a levegőben, akkor nem biztos, hogy jól csináljuk. Nagyon sok esetben, én már olyanokat is hallottam, hogy ez most már nem tudunk más csinálni, de szerencsére az űrkutatás segít majd. Majd onnan fogunk erőforrások, energiákat, csak mindenfajta berendezéseket, például nehéz fémeket, meg különböző fémeket hozni a Földre. Az űrkutatásnak most ilyen fontos úttörő szerepe van. És az érdekes benne, hogy ezek nagyon-nagyon kompenzáló és nagyon hamis irányok. Én szerintem magunknak kéne valahogy a saját világunkban rendet csinálni. Nem tudom, jól mondom-e.
Hát én is azt gondolom, hogy talán édesvizet, meg levegőt, belélegezhető oxigént, azt nem lesz olyan könnyű beszerezni.
Így van.
Naprendszer többi bolygójáról.
Így van. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és szerintem visszatérünk még erre a dologra, mert van annyira fontos ez, hogy időre az embereknek a figyelmét fölhívjuk arra, hogy rajtuk is múlik a dolog, tehetnek ők is érte valamit, és aztán úgy válasszanak, ahogy leginkább a Föld érdekeit szolgálja. Úgyhogy köszönöm szépen még ezt a beszélgetést. Viszont hallásra.
Köszönöm én is. Viszont hallásra.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Előzetes piaci konzultációt indított a BKK kisföld alatti korszerűsítésére. Az elképzelések szerint mindkét irányban meghosszabbítanák az M1-es metróvonalat, és az új járműveket is próbálnának beszerezni. És a telefonban itt van Bíró Endre, a Metrói Egyesület képviselője. Jó napot kívánok! Halló, halló!
Nem a Civil Rádió kedves hallgatóit.
Örülök, hogy itt van, mert időnként pontosan magával szoktunk az ilyen metróügyekről beszélgetni, és egy meglepetésre olvastam ezt a koncepciót, hogy már pedig szeretnék bővíteni. A metróról rengeteg elképzelés volt korábban, hogy hogyan lehetne fejleszteni, ezt a változatot még nem ismerem. Hogy került ez az asztalra?
Én ketté választanám, ha megengedik ezt az egész problémakört, és engedje meg, hogy fontossági sorrendet tegyek.
Igen.
A fontossági sorrend pedig az lenne, hogy az első a jármű kérdése lenne.
Uh-huh.
Ezek a, és tényleg csak két mondatba térek ki rá, aztán természetesen, ha önöknek van kérdése, nagyon szívesen válaszolok.
Persze.
A lényege az a dolognak, hogy ezek a járművek ma olyan állapotban vannak, hát 1972-ben, 73-ban készültek, két szerelvény kivételével, azok ilyen után gyártottak a 80-as évek elejéről, de hát az ömük azért mégiscsak a 70-es évek elejéről való. Tehát olyan állapotban vannak, hogy én csak azt tudom mondani, hogy a mexikói úti garnitúra, akik ezekkel foglalkoznak és ezeket javítják, hát nagyon büszkék lehetnek arra, hogy azért ezek még helyen közel közlekednek.
Uh-huh.
Tehát annyira rossz állapotban vannak, hogy nem most kellene lecserélni őket, hanem már évekkel ezelőtt meg kellett volna cserélni őket.
Értem.
Hát erről ennyit is még egyszer mondom, természetesen, ha részletesebben érdekli önöket, nagyon szívesen mondok erről többet. A másik történet, ugye ez a bizonyos vonalbővítés. Hát ez is annyiból érdekes, hogy ahogy ön mondta, 2019-ben, 20-ban, 21-ben ez már terítéken volt ez a történet,
igen.
És akkor készült is erről már megvalósíthatósági tanulmány, tervezése, illetve hát nem akarok cégnevet mondani, mert biztos reklámnak minősülne. Maradjunk abban, hogy az egyik fővárosi tervezési iroda elég részletesen kidolgozta ezt a történetet.
Uh-huh.
Na most azért azóta annyit moderálódott ez a dolog, hogy ugye a Mini Maxi Dubai kapcsán nagyon előtérbe került Rákos rendezőnek a kérdése.
Uh-huh.
És hát ezt a területet, ha ebből lesz valami, már pedig biztos előbb-utóbb lesz valami, itt a kérdés az, hogy mi lesz belőle, és erre majd kitérek egy-két mondattal, ha megengedik.
Persze.
Ennek valamilyen közösségi közlekedés biztosítani kell.
Igen.
És hát az egyik koncepció az a kisföld alatti lenne, és én azért fogalmazok ilyen bizonytalanul, mert itt az a nagy kérdés, hogy mi fog ott épülni, tehát magyarul hány embernek a kiszolgálásáról kell gondoskodni. Mert ha itt egy olyan léptékű fejlesztés jön létre, amiről hát ilyen mindenféle pásztorábrándokat lehet tudni, vagy megjelentek a sajtóban mondjuk így, hát annak a kiszolgálására a kisföld alatti az adottságainál fogva bizony eléggé kevéssé alkalmas. Kapacitásról beszélek, szállító kapacitásról.
Igen, igen, igen.
Tehát ennek ez a nyitott kérdése, vagy ez a nagy kérdés, amit meg kellene itt oldani. Maga az elképzelés az nem egy új keletű dolog, ugye, hogy meghosszabbítani a Kassai tér lenne az első megálló, ugye akkor itt ez a bizonyos terület, amiről most beszélünk, ami jelen pillanatban egy rozsdaövezet, de a fejlesztése mindenképpen valamilyen formában meg fog valósulni, és egészen elvinnék ezt a körvasúti sorig, a Márcsegi híd, ha jól ejtem ennek a területnek a nevét, és ott épülne még ráadásul, ami természetesen egy jó gondolat, hogy egy B plusz, egy nagy B B+R parkoló épüljön, csak itt még egyszer mondom, hogy itt a nagy kérdés a kisföld alattinak a kapacitásának a megnövelése, hiszen miután ez a Andrássy út alatt egy világörökség részének tekintető területen megy végig, itt olyan nagy barkácsolásokat, tehát hogy most a duplájára hosszabbítom az állomásokat, na ez az, ami nem lehetséges.
Ez így van.
Itt a nagy kérdés, ráadásul még hagyd tegyek egy zárójeles mondatot, hogy miután ugye tudjuk, hogy az 1896-ban épült ez a vonal, az úgynevezett űrszelvény, tehát magyarul a járműnek a befogadó mérete, az megint csak egy adottság, amiben nem nagyon lehet belenyúlni. Persze lehet valamivel hosszabbítani, ilyen 2-3 méterekkel, és akkor a vezetőfülke kilóg az állomásból, tehát vannak ilyen gondolatok, meg átjárhatóvá lehet tenni a szerelvényt, egyébként az se egy egyszerű dolog, de ezzel nem akarom most a kedves rádióhallgatókat untatni.
Persze.
A lényeg az, hogy tulajdonképpen jelentős kapacitásnövelést az csak a járatsűrűséggel lehet elérni. Tehát azért ennek is vannak fizikai határai, vagy technikai határai, mert jelen pillanatban is azért a kisföld alatti egy elég sűrűn közlekedő vonalunk. Na most ezt maximálisan, hogyha nagyon-nagyon jó vonatbefolyásoló berendezést telepítenek majd a felújítás során, akkor 90 másodpercre, tehát magyarul másfél percre lehet levinni. Hozzáteszem azt, és talán így plasztikusabban megfogható a dolog, hogy az én általam ismert, biztos, hogy ennél Ázsiában vagy Amerikában lehet, hogy van valahol jobb, de Európában az én általam ismert legsűrűbb metróközlekedés az a párizsi egyes vonalon van, ott 85 másodpercenként közvet 85 másodpercenként közlekednek a szerelvények. Tehát ha ezt hasonlítjuk a 90 másodpercet, ami egy lehetséges idő, akkor azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy ez bizony egy komoly technikai kihívás lenne.
Hát most mondja Párizs, én pár hete voltam Párizsban, és láttam, azért óriási itt ez a különbség. Párizsban sokkal-sokkal több metró vonal van. És annak idején az volt a felvetés nálunk is, hogy több vonalra legyen szükség, és azért a kis metró, vagy a kis föld alatti azért nem kompatibilis a másik kettővel.
Tehát, ez így igaz.
És hogyha
másik hárommal,
és a másik három kompatibilitás az érdekes, hogy olyan típusú vonalak, ahol az egyikről a másikra át lehessen költöztetni akár a járműveket is, és egyszerre be lehessen hálózni a föld alatt a várost, azért például egy nagyon-nagyon izgalmas koncepció. Mondom, tömegeket, százezereket mozgat, vagy több százezeret mozgat egyszerre a párizsi metró, és akárhonnan akárhova el lehet jutni. Ez a kis föld alatti nagyon keveset tud megmozdítani ehhez képest.
Ez így van.
Sokkal kevesebb.
Ebben ennek teljesen igaza van, ha már így belebonyolódtunk egy kicsit Párizsba, akkor hagyd mondjam, hogy ez az egyes vonal, ahol 85 másodperces követésbe mennek a szerelvények. Itt bizony egy nap körülbelül olyan 800 ezer utas, vagy utazás történik, ugye azért utazás, mert lehet, hogy valaki egy nap kétszer vagy háromszor utazik rajta,
igen,
teljesen mindegy. Na most ez lehetetlen a kisföld alattinál nyilvánvaló. Nekünk a Metroid Egyesületnek a véleményünk azért az, hogy természetesen tudjuk, meg értjük, hogy itt erre szükség van, vagy szükség lesz. De én azt gondolom, hogy a kisföld alattinak azért alapvetően a szerepe az egy turisztikai látványosság, Európának egy különlegessége, hiszen a kontinensen ez volt az első föld alatti, az egyetlen, amelyik megelőzte az 1861-ben a Londonba átadott Stube vagy metró. Tehát én azt hiszem, hogy hát tulajdonképpen egy kicsit a megerőszakolása, most ez egy csúnya szó, de jobb nem jutott eszembe, hogy ebből valamilyen városrészeket összekötő nagy szállítókapacitású vonalat készítsünk. Én azt gondolom, hogy ennek alapvetően meg kellene őrizni ezt a nagyon-nagyon kedves, nagyon nem tudok más mondani rá, mint aranyos, de igazából különlegesség egy turisztikai jellegű üzem.
Igen. Hihetetlen millenniumi értékei vannak, de igazából a tömegközlekedésben igazából csak kisiskolás marad, amíg csak a világ. Ezért tartottam én is izgalmasnak, hogy oda mondhassam, hogy mellette más vonalak építésére lenne igazából szükség még, mert minél több vonal van, annál inkább lehet egymás számára tehermentesítő szerepeket keresni. Emlékszem még, az pár évvel ezelőtt sokat beszéltünk arról, amikor a felújítás volt, hogy milyen nehéz volt a felújítást, hogy is mondjam, logisztikáját megoldani, mert kevés vonal van, és a buszok igazából nagyon-nagyon sokkal tiszteletre méltó munkát végeztek, de azért nagyon-nagyon-nagyon megterhelte őket ez az egész dolog.
Ebben önnek teljesen igaza van. Én itt hagyj, hogy hivatkozzak arra, hogy ennek az északpesti területnek a feltárása, most nyilván közlekedési szempontból értem, tulajdonképpen a 4-es metrónak az elképzelt vonalvezetése, ami ebben nagyon sokat segített volna. Hát sajnos ez az, ami egyelőre nem valósult meg, és amennyire én rálátok a történetre, sajnos erre még hát esélyt sem nagyon látok a belátható időn belül. Igen, és amit ön mondott, azt én maximálisan alátámasztani tudom. 14 metró vonal van Párizsban, és tulajdonképpen a belső Párizsnak a lakossága az 2.350.000 ember, Budapestnek mondjuk olyan 1,8 millió. Hát én azt gondolom, hogy ez önmagában megmutatja azt a viszonyítási alapot, hogyha tényleg csökkenteni akarjuk a Budapestre beáramló, elsősorban hogy az agglomerációból beáramló autóforgalmat, akkor bizony, hát itt nagyon le vagyunk maradva.
Így van. És hát akkor is jó volt erről beszélgetni, és jó lenne, hogy azért a kis metró, a kis föld alatti fejlődne, nyilván a járművek kicserélése az pedig alapvető és fontos dolog. Ha ez megtörténik, akkor annak persze örülni fogunk ennek ellenére is. Úgyhogy nagyon szépen...
Természetesen így van. Hát remélem, hogy a általam elmondottakból nem az jött le, persze, hogy persze. Nem szeretnénk, hogyha a kis föld alatti megújulna, szó sincs erről. Persze. És így van, ahogy ön mondta, a jármű cserét, arra én csak azt tudom mondani, hogy hát addig kellene ezt megvalósítani, amíg egyáltalán közlekedni. Tehát a közlekedés fel lehet tartani ezekkel a mostani járművekkel.
Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és még metróügyben, ha adódik lehetőség, össze-össze futunk, és köszönöm a véleményét, és minden jót kívánok magának.
Én is köszönöm a figyelmüket, és máskor is nagyon szívesen. Minden jót kívánok.
Minden jót. A néma